Ez itt a Training 360 podcast, ahol az IT képzések, a soft skill tréningek és az e-learning világába kalauzolunk benneteket. Érvek és ellenérvek, aktuális témák, hogy mindig napra készek maradjatok a legújabb képzési trendekkel kapcsolatban.
Szép jó napot mindenkinek! Szeretettel üdvözlök benneteket ebben a podcastben, amelyben elsősorban az agilitásról, a szervezeti agilitásról, annak jól működő és kevésbé jól működő formáiról fogunk beszélgetni. Két vendégemmel, akiket be is szeretnék nektek mutatni. Tatár Nikoletta, agilis coach. Kérlek, Nikoletta, egy pár szót mondj magadról.
Sziasztok, Tatár Nikoletta vagyok. 6 éve dolgozom agilitásban, agile coachként, scrum masterként, kisebb-nagyobb cégeknél, de mindig figyelemmel tartva azt, hogy a csapatokat tudjam segíteni.
Köszönöm szépen. A második vendégem pedig Nagy Kornél. Kornél, kérlek, te is mondj magadról pár szót.
Nagy Kornél vagyok, a Piramis Project Management trénere és tanácsadója. A Training 360-nal van egy közös együttműködésünk, ami kapcsán elő szoktam fordulni trénerként és alkalmanként tanácsadóként.
Köszönöm szépen! Az én nevem pedig Horváth Balázs, szintén a Piramis Project Managementtől érkeztem. Ennek megfelelően rám is ugyanúgy érvényes, hogy a T360-nal közös tanácsadói és oktatási feladatokban veszek részt. Egyébként pedig hosszú ideje az agilitás határozza meg az életemet, körülbelül 5 éve csak és kizárólag ilyen jellegű tanácsadási és oktatási feladataim vannak. Oké, ahogy ígértem, elsősorban arról fogunk ma beszélni, hogy mi is az a szervezeti agilitás. Hogyan különbözik ez attól, amikor egy szervezet elkezd agilis eszközöket használni? Mi az, amivel a szervezeti agilitás többet tud? Milyen buktatói vannak, és mennyire nehéz odaérni? Úgyhogy ezekről a témákról fogom kérdezni elsősorban a vendégeket. Én pedig majd csak itt terelgetem a gondolatokat az egyik irányból a másikba. Az én feladatom a háttérben maradni, ennek ellenére persze már most én beszéltem a legtöbbet, de ezt majd igyekszem a következőkben visszafogni. Az első kérdésem hozzátok az, hogy mit tesz egy szervezetet agilissá? Mikor mondhatjuk egy szervezetről azt, hogy ez nem csak agilis módszereket használ, hanem valóban szervezeti szinten agilissá vált? Nikoletta.
Nagyon jó kérdés, nagyon aktuális kérdés, nagyon gyakran felteszik nekem is ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy azt, hogy mit jelent az agilitás, mit tesz valamit agilissá, azt az agilis manifestóban megfogalmazták a kiáltványnak az aláírói annak idén 2001-ben. Egy szervezetet azt tesz agilissá, hogy az agilis manifestóban megfogalmazott értékeket próbálják követni. Ezek az értékek pedig az emberek és az emberek közötti kapcsolatokra való fókuszálási képességünk, a működő szoftver, a változásokra való reagálási képességünk, és az, hogy a megrendelőinkkel, a felhasználóinkkal egy párbeszédet folytatunk.
Köszönöm szépen. Kornél, szerinted mit tesz agilissá egy szervezetet?
Nikoletta összefoglalta a manifestónak a követése, illetve az értékköré szerveződés. Hát maga az egyáltalán az agilis gondolkodásmód, ennek az elsajátítása. Tehát itt nem eszközök lesznek mások, csupán, mint egy vizesésnél. Itt nem csak arról lesz szó, hogy most már babzsákon ülünk, nem csak kerekesszéken, hanem itt egy olyan szintű paradigmaváltásra van szükség, amikor az érték mind olyan átveszi a szerepet a tervtől. Tehát nem az lesz, mint vizesésben, hogy pontosan lebontunk mindent előre, megpróbáljuk megjósolni a jövőt, és utána azt a tervet optimalizáljuk időre, költségre, tartalomra, éppen melyik projektnek mi a legfontosabb, és azt a tervet fogjuk mi folyamatosan tartani, illetve a változásokat nagyon-nagyon megvizsgálni, egészen pontosan muszáj ez nekünk, meg tudjuk-e csinálni, hanem pont az ellenkezője. Az lesz a lényeg nekünk, hogy a vevői érték legyen a központba, és a köré fogjuk szervezni az éppen aktuális, különböző idősíkokon való tervezést. Hogyha ezt az értéket a megrendelőnk, illetve a vevőnk meg tudja határozni, akkor már egy egészen jó helyzetben vagyunk. Ott kezdődik szerintem a szervezeti agilitás, hogy egyáltalán a szervezet különböző részeiben, a különböző rétegekben meg tudjuk-e fogalmazni, mi az érték. Hogyha ezt az értéket meg tudjuk fogalmazni, akkor már olyan célokat tudunk kitűzni, illetve olyan követelményeket tudunk meghatározni, amit már szépen az egész csapat, hogyha egy Scrumról beszélünk, Scrum Masterestől, Product Ownerestől, együtt tud erre az értékre fókuszálni, a köré szerveződni, és ezt leszállítani. Tehát egészen más a kettőnek a megközelítése, és máskor is jó mind a kettő. Az agilis nem feltétlenül az új ezüstgolyó, amitől minden más lesz, és a vizesés az már a régi fajta, és azt már nem csináljuk, hanem meg lesz minden egyes projektnél, hogy melyiknél alkalmasabb akár a projekt, a szervezet egy agilis működésre, illetve melyik még a vizesésnél.
Köszönöm. Nikolettában láttam, hogy benne szorult néhány gondolat. Ezeket mondd el nyugodtan.
Igazából, ami így közben eszembe jutott kiegészítésképpen, az a komplexitás és a komplex problémáknak a definiálása. Tehát azért van az agilitásra szükségünk, mert elfogadjuk azt a tényt, hogy komplex és bonyolult projekteken dolgozunk. Tehát a feladatok, a problémák, amiket meg szeretnénk oldani, azok nem egyszerűek, nem lineárisak, nem egy jó válasz van, vagy kettő, hanem végtelen bonyolultságú dolgokkal foglalkozunk. Ez ugye egyrészt adódik abból, hogy piacról jövő hatások, az, hogy rengeteg emberrel foglalkozunk, hogy a felhasználóinknak is változnak az igényei, tehát ezt a sok bonyolultságot valamilyen módon ugye le kell kezelnünk, és erre egy nagyon jó mentalitás, szemlélet az agilitás.
Köszönöm szépen. Egy kicsit bevallom, meglepődtem, hogy egyikőtök se olyanokat mondott, hogy akkor agilis egy szervezet, hogyha vannak déli stand-up meetingek. Hogyha mostantól kezdve mondjuk Jira-ban tartjuk a feladatokat, hogy is van ez, és miért van az, hogy a szervezetek hajlamosak egy kicsit a hátsó irányból közelíteni ezt a kérdést, és úgy nekifutni ennek a dolognak, hogy hát, ha agilissel szeretnénk válni, akkor azt mondták nekünk, hogy legyen Jira, és legyenek napi stand-up meetingek, és akkor attól majd agilisak leszünk. Ezt hogy nem hallottam tőletek, ezt a fajta választ, Nikoletta?
Azt gondolom, hogy ezek a dolgok, amiket elsoroltál, ezek ugye a leglátványosabb, szemmel látható aspektusai annak, amit nagyon könnyű érzékelni, és a legkisebb impakttal járnak igazából a szervezeti agilitás szempontjából. Lehet nekünk egy fizikai táblánk az irodában, de ha azelőtt a fizikai tábla előtt a csapat nem egyezteti a napi munkáját, és nem arról szól a beszélgetés, hogy ők a problémákat együtt hogy fogják megoldani, akkor az a fizikai tábla nekünk csak egy dísz, nem pedig egy segítség abban, hogy ugye minél jobban tudjunk együtt dolgozni.
Köszönöm. Kornél?
Nagyon jók, amit mondtál, és csak azért nem jutottunk el ezekig az eszközökig, mert még több fontos dologról beszéltünk előtte, amik előfeltételei az agilisnak. Tehát, hogyha megvan az agilis gondolkodásunk, a Jira, az egyéb eszközök, amiket felsoroltál, nagyon fontosak és szükségesek is. Mindamellett ezek az eszközök egyébként tudnak egy vizesés projektet is megfelelően támogatni, tehát Jira-ba is rengeteg addon van, lehet még Gantt-diagramot is rajzolni, mindenféle követelménymenedzsmentet, mindenféléket. Tehát egy kiváló tool. El tudok képzelni olyan helyzetet is, amikor például egy go live előtt vagyunk, egy élesítés előtt vagyunk, és akkor a csapat összegyűlik egy-két hétre, egy közös szobába, egy projekt szobába, és akkor ott napi 15 perces bemelegítő megbeszélésekkel indítanak minden napot. Attól az még nem lesz agilis. Tehát ezek mind nagyon jó eszközök, és későbbiekben, amikor már megvan a gondolkodásmód, akkor ezek nagyon jól fognak jönni. Úgyhogy ezek tulajdonképpen támogató eszközök, nem az agilitás maga.
Köszönöm szépen. Mind a ketten nagy hangsúlyt fektettetek arra, hogy kihangsúlyozzátok a gondolkodásmódot, a szemléletet. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogyha az én csapatom elkezd Jirát használni, akkor meg fog-e érkezni az agilis gondolkodásmód? Vagy mindenképpen a szemlélettel és a gondolkodásmóddal kell kezdeni? Nikoletta.
Hát, ha itt teszed fel a kérdést, akkor tehát, hogy megártani nem fog a Jira abba, hogy kialakuljon az agilis gondolkodásmód, tehát nyugodtan lehet kezdeni egy időben a kettőt, tehát az eszköz, a támogató eszközöknek az agilis irányba való fejlesztését a szemlélettel és az oktatásokkal együtt.
Köszönöm. Kornél?
Másnak közelítem meg a kérdést. Attól függ, hogy kinek fontos ez. Ki kell, hogy megmondja, hogy agilisak vagyunk-e már. Agilis-e a szervezet, amikor azt mondja a sztirkó, illetve a szponzor, hogy most megvolt a mérföldkő, innentől agilisak vagyunk, ugye? Tehát az, hogy megvannak különböző szintjei a csapattal kezdve, utána van egy olyan korábbi menedzsment réteg, akinek úgy kell összeállítani ezeket a csapatokat, hogy ha nem egy csapatról van szó, hogy azok alkalmasak, képesek legyenek, egyáltalán legyen esélyük egy elejétől a végéig megvalósítani egy változást, illetve egy olyan szponzor, vagy egy top menedzsment, akinek szintén fontos. Hogyha minden szinten van egy ilyen agilis ninjánk, akkor már közösen meg tudjuk azt határozni, hogy szerintünk mikor vagyunk mi agilisek. Az, hogy megvannak az eszközök, az, hogy megvolt néhány tréning, az, hogy tudjuk már a hogyant, de még esetleg nem értjük a miértet, akkor még azt hiszem, hogy ezekkel közösen megállapodhatunk ezeken a szinteken, hogy még nem. Érdemes kitűzni olyan célokat, hogy miért szeretnénk agilisak lenni. Hogy fogjuk azt tudni eldönteni, hogy agilisak vagyunk-e már, vagy sem. És hogyha ezeket az elején megfogalmazzuk, akkor már egészen egyszerű helyzetben leszünk, amikor el kell dönteni, hogy ezt már elértük-e, vagy sem.
Köszönöm szépen. A kérdéseim nem véletlenül provokatívak. Én azt gondolom, hogy az agilitással kapcsolatban egy borzasztóan fontos és nagyon időszerű kérdés az, hogy mi is az az agilis szervezet? Mikor mondjuk azt egy szervezetről, hogy ő már elérte az agilitást, és mikor van az a szint, hogy úgy csinál a szervezet, mint hogyha ő agilis lenne. Hogy elértük azokat a pontokat, ahol a menedzsment boldog, mert látszólag már mindenki remekül csinálja ezeket a napi stand-upokat, és most már backlogokkal dolgozunk. Viszont a kérdés az mindig ott marad egy-egy ilyen átállás, egy-egy transformáció esetén, hogy azt az értéket, amiről mindketten beszéltetek, amit szerettünk volna elérni az agilitással, azt vajon megszereztük-e? A következő provokatív kérdésem az, hogy el tudtok-e képzelni egy olyan szervezetet, amely mondjuk nem használ agilis eszközöket, és mégis rá tudjuk mondani, hogy ez egy agilis szervezet. Mi az, ami a legfontosabb meghatározója egy szervezetnél, amikor azt vizsgáljuk, hogy vajon ő megfelel-e a 21. század által támasztott követelményeknek, hogy képes-e ebben a brutálisan felgyorsult, elképesztően dinamikusan növekvő, változó piacon képes-e arra, hogy lereagálja a körülményeket. Szóval még egyszer összegezve, mert megint túl sokat beszéltem. El tudtok-e képzelni egy olyan szervezetet, ami nem Scrumot használ, nincsenek Kanban táblák, és mégis azt mondhatjuk róla, hogy ez az egy agilis szervezet? Kornél.
El tudom képzelni, hogyha visszalépünk egy kicsit a manifesto elé még. Ugye a 90-es években fejlődött ki az ilyen könnyebb súlyú agilis módszertanoknak a nagyja. És egy olyan közös pont volt bennük, amit úgy hívjunk, hogy lean. A lean gondolkodásmód. A veszteségektől való megszabadulás, az extra folyamatoktól, az extra funkcióktól való megszabadulás, a különböző várakozásoknak, információmozgatásoknak a csökkentése, hibáknak a csökkentése. Ezek már mind olyan alapelvek voltak, amik bár egy korábbi, még gyártói környezetből származnak, tökéletesen lehet alkalmazni őket manapság akár egy szoftver, akár egy termék, vagy egy szolgáltatás fejlesztésnél is. Úgyhogy attól függetlenül, hogy most Scrumot használunk-e, Kanbant használunk-e, vagy van egy valami teljesen saját metodológiánk, amik ezeken az alapötleteken nyugszanak, illetve még visszatérve az agilis manifestónak a 4 pontján túl, ugye még van 12 elve, ami segíthet nekünk megfogalmazni, hogy mi is az agilitás, hogyha az, hogy gyakran szállítunk ugye működő terméket, és még néhány onnan, hogyha működik, és nem vegy tiszta Scrumot használunk, attól még lehet agilisnak nevezni a működésünket.
Köszönöm. Nikoletta?
Igen, én is azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy egy szervezet milyen eszközöket választ, ha az a célja, hogy a felhasználóinak értéket szállítson, és ezt a lehető leggyakrabban tegye, akkor az agilitás irányába mozdul. Ha ezekre a felhasználói visszajelzésekre még gyorsan tud reagálni is, akkor szerintem nagyon jó helyzetben van, és esetleg halkan már el lehet suttogni, hogy mi agilisak vagyunk.
Köszönöm szépen. Ez egyébként egy ilyen visszatérő motivum nálam, amikor én különböző szervezeteknek a vezetőivel, menedzsereivel beszélek, akkor időről időre előjön az, hogy azt mondják nekem, hogy mi már agilisak vagyunk, és én nagyon boldog vagyok azokkal az eredményekkel, azzal a jelenlegi helyzettel, amiben sikerült magunkat belefejleszteni. És ez engem egy kicsit úgy visszaránt a valóságba, hogy mondhat valaki ilyet? Hiszen a lean, amire Cornél utalt, annak az egyik alaptétele az, hogy soha nem vagyunk boldogok azzal, amit elértünk. Mindig jobbá és jobbá akarunk válni. Hogy az egyik japán mondás, amit én itt a lean környékén el szoktam mondani, hogy ha már nem akarsz jobbá válni, akkor megszűntél jobbnak lenni. Tehát amikor egy szervezettől azt hallom, hogy mi most már nagyon agilisak vagyunk, és most már nagyon jó minden, és boldogok vagyunk azzal, amit elértünk, akkor ott mindig felmerül a kérdés, hogy valóban sikerült-e az agilis gondolkodásmódot teljesen magunkévá tenni, vagy nem. Mi az, amit egy-egy ilyen esetben tudunk tanácsolni a szervezeteknek? Van-e ezzel kapcsolatban valami történetetek, vagy van-e valami olyan, amit egy ilyen helyzetben azonnal elő tudtok húzni, és esetleg visszaterelni ezt a szervezetet a fejlődés irányába? Nikoletta.
Nehéz kérdés. Én nem annyira szeretem így áltatni az embereket, hogy ez könnyű lesz, gyors, fájdalommentes, és hogy lesz egy pont, amikor készen vagyunk, hátra lehet dőlni, és megérkezünk az agilitásba, és onnantól kezdve dől a pénz, mindenki boldog, és egyébként is, tehát, hogy minden szép és jó lesz. Tehát valahogy úgy kell szerintem erről gondolkozni, ahogy tehát mikor hagyhatod abba a lakásodnak a takarítását? De hát nagyjából soha. Vagy folyamatosan kis lépésekben csinálgatod, vagy választhatod a másik utat, hogy fél évente egy teljes tavaszi nagy takarítás, amiben mindenki bele fog rokkanni, tehát ez a másik út. De egy biztos, hogy nem lesz egy pont, amikor hátradőlhetünk, és megnyugodhatunk, hogy most már ezért nem kell tenni. És szerintem ez fontos már az elején tudatosítani, hogy ezen folyamatosan dolgoznunk kell. És igazából akkor vagyunk agilisek, hogyha ezt elfogadjuk, és megtesszük.
Köszönöm szépen. Cornél?
Amit mondtál, Balázs, nekem az jut eszembe, hogy ha oda kerülsz egy céghez, aki tanácsadás keres, vagy tanácsot szeretne kapni, esetleg bármiféle módon tréninget szeretne, akkor általában ők fejlődni szeretnének. Egy olyan helyzetet tudok elképzelni, amit leírtál, hogyha ennek a szervezetnek már van valamiféle agilis működése, csak még ez nem tökéletes, tegyük fel, és annak az áttérésnek a felelőse hívja össze ezt az egész megbeszélést, hogy hogyan tudnánk mi még fejlődni. Ők szoktak általában abban a hibába esni, hogy mivel ők látják, hogy milyen messziről indultunk, és hány zsákutca volt már, stb., ők azt mondják, hogy ez már nagyon jó. Te nem tudod elképzelni, Balázs, hogy itt már mi minden volt, úgyhogy már ez tényleg szuper, már csak egy nagyon pici van hátra. Vagy pedig, és akkor igazából egy önigazolást szeretne, hogy azt mondjuk, hogy tényleg ez már nagyon ott van. Ha viszont nem ez a helyzet, hanem arról van szó, hogy tényleg ők fejlődni szeretnének, és ebből szeretnének egy valamiféle olyan külső szempárt, aki mindezzel nincs tisztában, és pont azért tudja esetleg meglátni azokat a problémákat, ami így vagy úgy alakult náluk, de esetleg nem tökéletes, hát ott más lesz ez a beszélgetés, és nyilván ott beszélünk egy olyan gondolkodásmódról, ahol még próbálkozik azért fejlődni, ugye folyamatosan, sosem lesz kész ez a folyamat, illetve hát kész lenni kész lesz, csak még mindig tökéletesíthetünk rajta egy picit. Ez jutott eszembe a kérdésedről.
Köszönöm a válaszokat. Igazából ez is ugyanúgy, ahogy az eddigiek, provokatív kérdés volt. Pontosan tudom, hogy egy szervezetnél az, hogy állandóan javítani kell, állandóan figyelni azt, hogy mi az, ami jól megy, mi az, ami kevésbé megy jól, és ezt beépíteni a kultúrába, hogy ez része legyen a napi munkánknak, hogy mindenki számára világos legyen, hogy a hibát elkövetni az nem probléma, a hibákat megismételni újra és újra a probléma. Ez az, amitől meg kellene szabadulni, és valójában, hogyha belegondolunk, akkor az agilis eszközök, az agilis módszertanok, hogyha már így egy picit ezek is előkerültek, azért erre remek jó eszközöket adnak a kezünkben, mint például a retrospektív, ami összehasonlít, vagy prediktív módon működő szervezetnél, ahol szintén van ilyen mechanizmus, csak ez általában a projektek végén vonja le a tanulságokat. Egy sokkal gyakoribb, egy magasabb frekvenciájú visszajelzést ad a szervezetnek arról, hogy mi ment jól és mi ment rosszul. Egy picit itt a retrospektív, hogyha már előjött, akkor én ezzel kapcsolatban is feltennék egy-két kérdést, ami az eszembe jutott, hogy az talán túl tág kérdés lenne, hogy hogy működik, hogy hogyan lesz a legértékesebb egy retrospektíva vállalat számára, úgyhogy próbálok ennél kicsit pontosabban célozni, jobban meghatározni a fókuszt. Nicoletta, neked mikor sikeres egy retrospektív? Mit vársz egy retrospektívtől? Mi legyen az eredménye a retrospektívnek?
A jó mérnökös, hát attól függ választ. Azt most megpróbálom nem ellőni.
Retrospektív. Igazából a retrospektív egy lehetőség arra, hogy a csapat javuljon. A nagyon rövid válaszom az rá, hogyha találtunk egy dolgot, ami javítani tudunk, és ezt meg is fogjuk tenni a következő iterációban, akkor már értékes volt a retrospektív. De vannak olyan szituációk, amikor egyébként én, mint egy agile coach, annak is örülök, hogyha nevettünk egy jót, más esetben, ha sírtunk együtt egy jót. Tehát nálam a retrospektíva azon túl, hogy valamilyen módon fejlődünk, az is fontos, hogy a csapatot, a hangulatot, a bajtársiasságot kicsit megéljük, és kovácsoljuk a közösséget. Tehát valahogy ennek a kettőnek így a kombinációja.
Köszönöm szépen. Kornél?
Egész egyszerűen megkérdezem a csapatot, hogy mennyire voltak elégedettek a sprinttel. Utána az is meg lehet kérdezni, hogy mennyire elégedettek a retrospektívvel, mennyire elégedettek általánosságban a retrospektívvel. Hogy érzik magukat? Lehet ezzel kezdeni. Ugye vannak ezek a vakációzók, a bevásárlók, a bebörtönzöttek és a felfedezők. Ugye ez a négy betű, meg lehet kérdezni, hogy ők hova sorolnák magukat. Hogyha a csapatnak a nagyja börtönben érzi magát, inkább benne még akár dolgozni is, csak innen el, akkor valószínűleg nem olyan jó hangulata van a retrónak, és már lehet, amikor egy kéthetes sprint után reggeltől estig ment a munka, mindenki fókuszált, végre megvolt a demo, és most már nagyon mennénk haza, péntek délután van, de még itt egy 3 órás retró, hurrá, nagyon szuper, most akkor jól megjavítjuk a folyamatot. Nagyon fontos valamiféle értelmet adni a retrónak, és ezt úgy lehet jól megfogni, hogyha megfelelő számú, tehát viszonylag kevés számú célt tűzünk ki, azt viszont úgy fogalmazzuk meg, hogy arról meg tudjuk ítélni, hogy azt elértük-e, vagy sem. Hogyha egy ilyen átlagos morgássá változik az egész, mindig megmondjuk, hogy hát kéne egy tesztrendszer, egy saját, de hát az sose lesz, ógunk, mógunk, akkor ez nem lesz egy akkora értékes péntek délutáni móka. Viszont hogyha valamiféle elérhető célokat tűzünk ki, megnézzük azt, hogy hogyan tudjuk, és elkezdenek hinni ebben a csapattól, és tényleg látják, hogy ez a Scrum Master, aki igazából nem is ért a bizniszhez, nem is ért az üzlethez, nem érti a terméket, nem tud programozni, nem tud kódolni. Ki ez egyáltalán, hogy itt még 3 órát nekünk péntek délután tartja a retrót? Hát bizony az lesz az egyik fő sikere a Scrum Masternak, hogyha kifejezetten hatásos és jó hangulatú retrókat tud összehozni.
Köszönöm szépen a válaszokat. Igazából azért emeltem ki a retrospektívet, mert elég sokat említettétek ti is, és én is beszéltem róla, hogy az agilis szervezetnél talán a legfontosabb az, hogyha a gondolkodásmód az agilissá változik. És persze ezt meg fogjuk támogatni agilis eszközökkel, azonban az agilis eszközök önmagukban nem fogják elhozni a gondolkodásmódot, hanem inkább a gondolkodásmód fogja magával hozni a szükséges eszközöket. És ennek a gondolkodásmódnak talán az egyik legfontosabb eleme az, hogy folyamatosan javulni szeretnénk. Amellett persze, amik itt az elején elhangzottak, Nikoletta szépen összefoglalta és felsorolta őket, a vevői elégedettségre való törekvés, az emberközpontúság, és a többi, és a többi. De én azt gondolom, hogy ehhez nagyon, nagyon szorosan hozzátartozik az is, hogy folyamatosan fejlődni szeretnénk. És az én értelmezésemben egy agilis szervezet talán az a legfontosabb ismérve egy agilis szervezetnek, hogy tudja azt, hogy milyen dolgokban kell fejlődnie, tudja azt, hogy mi az, amiben még út van előtte, és folyamatosan heti szinten, napi szinten, egyéni szinten, szervezeti szinten tesz is azért, hogy ez így is történjen. Nagyon szépen köszönjük, hogy véghallgattatok bennünket, és a következő podcastet is mindenképpen javaslom majd, amit nem tudom, hogy ki fog végezni, de biztos vagyok benne, hogy azok a szakemberek is ugyanilyen érdekes dolgokról fognak beszélni. Még egyszer köszönjük a figyelmeteket vendégeim nevében is, minden jót, viszont hallásra!